A főprogramot az előző filmen a hintán már látták. Az elkövetkezendő 45 percnek ennek a műsornak a lekonferálása következik. Modern gazdaság és társadalomtörténeti iskolák hatására egyre nagyobb tért hódít a hosszú folyamatok bemutatása. Vannak azonban időszakok és helyzetek, amikor nehezen kerülhetők meg a tradicionális megközelítések. Azok, amelyek jelentősebb politikai fordulathoz kötve tagolják az elmúlt idők históriáját. Számunkra legközelebbi példaként adódik a magyarság története a magunk mögött tudott évszázadban. Magyarországon a 20. században 9 rendszerváltás, vagy legalábbis rendszerváltási kísérlet történt. 1918-ban, 19-ben és 20-ban, 1944-ben, 45-ben és 48 környékén, 1956-ban, 57-ben és 90-ben. Nem veszem őket sorra, csupán a rendszerváltások fogalmát próbálom meg tisztázni történeti megközelítésben. A felsorolt időpontokhoz kötötten karakteresen különböző ideológiák alapján olyan változásokról van szó, amelyekben a gazdaság, a társadalom, illetve a közpolitika és az abban való részvétel szervezése, szerveződése egymástól diametrálisan eltérő rendszereket produkált. Ezek mindegyike döntő módon érintette a társadalom számottevő hányadának mindennapi egzisztenciális viszonyait, a társadalom szerkezeten belüli helyét, státusváltási lehetőségeit, a materiális és a nem materiális javakból való részesedés körülményeit. Leegyszerűsítő átlagolással Magyarországon a kalendárium szerinti évszázadnak majd minden évtizedére esett egy rendszerváltás. De ha ezt leszűkítem az utóbbi időben közkeletűvé lett úgynevezett rövid 20. századra, akkor mondhatnám 8 évenként történt egy-egy ilyen sorsforduló. Még tézisszerűbben, Magyarországon a rövid 20. század politikatörténeti szempontból nagyon töredezett, fragmentált volt, mindazonáltal belefért egyetlen hosszabb életútba is. Akik mondjuk az első világháború környékén születtek, és megadatott nékik 75 évnyi, netán annál több e világi lét, azok kortársanként 9 rendszerváltóan markáns politikai fordulatról adhatnak számot önéletírásukban. Hadd utaljak csak 2 közismertebb életútra. A Minden Tudás Egyetemén nem régen volt előadó az 1912-es születésű Király Béla, vagy a hazai történettudósok köztiszteletben álló Dohányi említhető még, Kosári Domokos professzor, aki 1913-ban született. A társadalomkutatók mindehhez képest úgy tartják, hogy a rendszerváltásoknak nagyon különböző az időszükséglete. Némi leegyszerűsítéssel egy politikai rendszerváltásra 3-5 évnyi időre van szükség. Az ehhez tartozó gazdasági rendszerváltás bő évtizedet igényel, míg a társadalmi rendszerváltás egy nemzedéknyi időt. Ez alapján azonnal ki lehetne hagyni az előfelsorolt rendszerváltások sorából a múlt századi hani politikai fordulatoknak a jelentős részét. A Tanácsköztársaság 101 néhány napja, Szálasi félévnyi vagy félországnyi regnálása, illetve 1956 őszének 12 napnyi lélegzetvételnyi szabadsága nem elégíti ki még a legrövidebb politikai rendszerváltás kritériumait sem. A felsoroltak esetében arra sem volt mód, hogy politikai intézményrendszerüket teljes mértékben kiépítsék, az új, remélt új rendszerhez való gazdasági, illetve társadalmi berendezkedés pedig mindezekből következően csupán elvi kérdés maradt. Ugyanakkor, ha végig gondoljuk akárcsak ezeket, érdemes arra is figyelni, hogy ez esetben is a társadalom nagy részének, akár következő generációkig menően hatottak ezek a meg nem valósult rendszerváltások az utóéletükre. Másképp fogalmazva, még a csonka rendszerváltások társadalmi utóhatása is tartós és széleskörű volt. Kérdés, hogy végül is a megvalósult rendszerváltások esetében mennyi idő szükséges a politikai fordulaton túlmenő gazdasági és társadalmi rendszerváltáshoz. Ezt történeti példán a múlt század közepén lezajlott rendszerváltás rögtön elbizonytalanok, vagy rendszerváltások vázlatos felidézésével próbálom bemutatni. Olyan példákon, amelyek előteljes külpolitikai befolyásoltság következtében egyfelől kényszerpályásaknak nevezhetők, másfelől maximálisan centralizáltak voltak. A kommunista párt egyeduralom messze menően hit saját akaratérvényesítési képességében, a politikai hatalom megszerzésével szinte egyidejűleg gyors ütemű gazdasági államosítást is végrehajtottak. A harmadik összetevő a társadalom államosítására a diktatúra legkíméletlenebb eszközeit alkalmazva is nagyon elhúzódott. Egy, a rendszert is összeomlasztó évtizednek, az úgynevezett Rákosi korszaknak kellett eltelnie ahhoz, hogy kiderüljön, a társadalmi rendszerváltás sokkal időigényesebb. Visszatekintve úgy tűnik, mintha a II. Világháborút követően Magyarországon egy fél évtized alatt két rendszerváltás indult volna el. Az egyik a nyilvánosság szférájában zajlott, a másik meg inkább csak utólag, történetileg rekonstruálhatóan, rejtőzködve. Az első időszakban, 1945-46-ban egy többpárti parlamentáris berendezkedés kiépítése volt a politikai célkitűzés. A korábbi hatalmi és társadalmi elit zömének a közéletből, illetve a közpolitikából való kiszorítása már ekkor megtörtént, de a második rendszerváltás viszont 1947 és 1949 között felszámolta a világháború után formálódóban lévő társadalmi politikai tagolódást is, 1949-re pedig megteremtetett egy egypárti kommunista diktatúrát, amely megfojtotta a háború után köztársasági keretek között formálódó próbálkozó demokráciát, és Bibó István egy másik szó összetételét használva kiépített egy olyan dúvadállamot, amely minden hagyományos társadalmi réteg számára idegen, elutasított volt. A magyar állam történetének szinte egyedülálló eseménye vagy esemény sora zajlott 1944-45 fordulóján. Az állam kivonult az országból. Az államot reprezentáló intézmények nagy része, úgy, mint a nemzetvezető címet viselő Szálasi Ferenc, a korabeli törvényhozás, a kormány, valamint a minisztériumok főtisztviselői. De folytatható a sor a honvédség, a csendőrség, a rendőrség állományával, vagy éppen a Magyar Nemzeti Bank valuta és letéti készletével. Részlegesen evakuáltak egyetemek, részben hallgatókkal és börtönök, de hogy a smasszerek ne maradjanak munkanélkül, vitték magukkal fogjaikat is. A korabeli történetpolitikai közgondolkodás szerint az államiságot kitüntetett módon és önállóan is jelképező Szent Koronát szintén elmenekítették, hogy azután Salzburg közelében, Madzében elásva, egy használaton kívüli benzines hordóba rejtve várja jobb sorsát. A napnyugatnak elillanó magyar államiság pótlására Már 1944. szeptemberétől nyomultak ellenkező irányból a napkeleti bölcsek. 1944. decemberére a szovjet vörös hadsereg már Budapestet is körülzárva uralta a Dunán inneni országrészt. Sztálin háborús külügyminisztere Vjacheszláv Molotov évtizedekkel később is úgy emlékezett az új államiságot reprezentáló nemzetgyűlés, illetve kormány megalapításában játszott szerepére, hogy idézem, én hoztam létre is elég gyorsan. Az új államiság arculatának megformálására kezdetben a Horthy rendszer ellenzéki pártjai nyertek jogosultságot. A Szociáldemokrata párt, a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, a Kommunista párt, a Polgári Demokrata párt és néhány hónap késéssel, de ide sorolható a Magyar Radikális párt is. Az előzetes moszkvai egyeztetések nyomán 1944 karácsonyára ideiglenes nemzeti kormány is létesült. Tagjait részben a fentebb említett pártok Kelet-Magyarországon felelhető reprezentánsaiból, részben a moszkvai magyar kommunista emigráció tagjaiból, részben pedig átállt hortista főtisztekből verbúválták. Megjegyzendő, hogy a Debrecenben székelő ideiglenes nemzeti kormánynak 1945. április második feléig, azaz Budapestre költözéséig, a közlekedés és a hírközlés bénultsága miatt majdnem annyira korlátozottak voltak a lehetőségei, hogy megszülető rendeleteinek érvényt szerezzen, mint ugyanez időtájt Szálasinak az ország nyugati szegletében. A képviseleti demokráciák politikai erőviszonyait elsődlegesen választási eredményeken nyugvó parlamenti pártreprezentáció jeleníti meg. Ennek választásonkénti módosulását kísérhetjük nyomon, a grafikonon az előadás címében jeltett időszakban 1944 és 1949 között. A dátumokat is figyelve leginkább az a szembetűnő, hogy ott alig több, mint egy szokásos parlamenti időszak alatt adat 1944-ben és 49-ben négyszer módosultak voksolás nyomán az erőviszonyok. Az 1944 és 45 közötti egy év még teljesen érthető. Célszerű volt a mondhatnám kutyafuttában összeverbúvált ideiglenes nemzetgyűlést egy már tényleges választójogi törvény által elfogadott választás nyomán létrehozott nemzetgyűléssel felváltani. Az ideiglenes nemzetgyűlés ennek a 45-ös nemzetgyűlésnek valamikor, még csak nem is akkor, 1949 végén járt volna csak le a mandátuma, ehhez képest történt egy újabb választás 1947. augusztus legutolsó napján, ami azt jelentette, hogy a 45-ös nemzetgyűlés a neki kiszabott 48 hónapnyi normál időnek még a felét sem töltötte ki, összesen 20 hónapot funkcionált. Nem többet volt életben az 1947. augusztus végén választott nemzetgyűlés, mert 1949. májusában újra az urnák elé szólították a voksolókat. Alig több, mint egy ciklusnyi élet történt meg a parlament, a többpárti parlament leváltása egy kommunista dominanciájú törvényhozással 1949. májusára. Magyarán egy nagyon töredezett, nagyon szaggatott, nagyon fluktuáló, azt mondanám, mozgást látunk a képen az előbb említett bő egy ciklusnyi időszak alatt, miközben négyszer váltottunk parlamentet. Mindazonáltal azt kell mondjam, hogy a pártoknak a parlamentben itt megjelenített képe tényleges politikai akaratérvényesítési képükhez képest nem látkép, hanem látszatkép. Azt is mondhatnám, hogy ez egy politikai délibáb. Délibábnak bizonyul akkor, ha összevetjük a kommunista pártnak, illetve a baloldali pártoknak már az ideiglenes kormány időszakában megszerzett hatalmi térfoglalásával, illetve annak folyamatos bővülésével. A parlamenti erőviszonyok tükrében úgy tűnik, hogy a kommunista párt csak 1949-re került egyeduralkodó helyzetbe, miközben, ha azt nézzük meg, hogy az önkormányzatokban és a végrehajtó hatalmi pozíciókban milyen arányban részesedtek ezek a pártok a hatalomból, akkor egy egészen más képet kapunk. Egészen más képet abban az értelemben, hogy már az ideiglenesség korszakában 1945 kezdetétől, de ez áthúzódik a további évekre is, a baloldal van a végrehajtó pozíciókban többségben, éppen ezért 1945 végétől, amikor a nemzetgyűlési választásokat a független kisgazdapárt megnyerte, egyfolytában megpróbálják napirenden tartani azt a kérdést, hogy vagy tartsák meg az úgynevezett helyhatósági vagy önkormányzati választásokat, vagy pedig a parlamenti képviselethez arányosítsák a kulcspozíciók megoszlását. Ezen a területen ekkor még egy ideiglenességet reprezentáló erőviszonyi megoszlás volt jellemző, egyszerűen azért, mert a front elvonulása után jó részt a szovjet katonai kommandatúrák, a városparancsnokok felügyelet alatt szerveződtek újjá az önkormányzatok. Ez óhatatlanul segítette a munkáspárthoz tartozó pozícióba jutását. 1946 tavaszán viszont létrejött egy úgynevezett baloldali blokk, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpártból, amely baloldali blokk a végrehajtó hatalommal megszerzett pozícióit nem akarta feladni annak ellenére, hogy emiatt 1946 folyamán állandó pártközi vagy koalíciós vita, sőt válság is keveredett. Ugyancsak a kisgazdapárti többség eliminálásához szolgálta az úgynevezett pártközi értekezlet intézménye. Ez a koalíció politikai egyeztető fórumaként működött, de itt az egyes pártok nem a parlamenti erőviszonyok szerint, hanem paritásosan vettek részt, ami azt jelentette, hogy a napirendre kerülő kérdésekben az előbb említett baloldali blokkpártok delegáltjai rendelőre szavazták a kisgazdavezetőket, és döntéseiket kormányrendeletek formájában láttak napvilágot. Azaz, a politikai akaratérvényesítésnek ez a módja lehetőséget teremtett a parlamenti többség háttérbe szorítására, azt mondanám, figyelmen kívül hagyására. A független kisgazdapárt tehát győzelme ellenére képtelen volt saját akaratát érvényesíteni, és ha egyik másik kérdésben mégis kötötték az ebet a karóhoz, akkor vagy miniszterelnöküket, az előbb látott Nagy Ferencet rendelték raporttal Klement Vorosilovhoz, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet elnökéhez, vagy Puskin szovjet nagykövet jelent meg nála, hogy a vitás kérdésekben jobb belátásra bírja a kormányfőt. Harmadik összetővéként a kisgazda többség háttérbe szorítására az 1945. decemberében életre hívott gazdasági főtanács említhető. Ennek a testületnek elvileg a kormányfő volt az elnöke, de a gyakorlatban ez kezdettől formális cím maradt. Önálló rendeletalkotási joggal felruházva mindvégig a testület kommunista főtitkára, vagy Zoltán irányítása alatt működött a főtanács, így hiába volt a gazdasági tárcák egy része kisgazdák kezén, a gazdasági főtanács határozta meg a pénz, a hitel és az anyaggazdálkodás tényleges rendjét, az ár- és bérviszonyokat, és irányította egyben a jóvátételi, illetve az újjáépítési termelést, termeltetést is. A kormány tehermentesítése címszó alatt lényegében kezdettől a Magyar Kommunista Párt gazdaságpolitikai törekvései érvényesültek. Negyedik összetevőként említettem, hogy a közigazgatási stalumokban az ideiglenesség idején kialakult baloldali többséghez természetes, hogy a munkáspártok azt mondanám megnyerték, maguk mögött tudták magát az apparátust is, mert bármifajta újabb arányosítás kinek-kinek a hivatali székét, állását, egzisztenciáját tette volna kérdésessé. Tömören az történt, hogy a túlnyomó részt a baloldalhoz kötődő apparátusok a kisgazda többségű nemzetgyűlés 20 hónapját próbálták kibekkelni, hogy az újabb választások nyomán folytatódhasson, és folytatódott is. A baloldali térfoglalás a végrehajtó hatalom intézményrendszerében. Az 1947. évi országgyűlési választások nyomán azonnal elkezdték újraosztani a végrehajtó hatalmi önkormányzati pozíciókból való részesedést. 1947. decemberében, amint az a grafikonon is látható, már 80-90%-ban töltik ki az előbb említett baloldali pártok, ez a három baloldali párt, a főispáni, alispáni, polgármesteri, főjegyzői, jegyzői tisztségeket, de ugyanez az arány mondható el, csak nem hoztam tovább a grafikont, a központi állami igazgatás kulcspozíciójában is. Ezt a folyamatot csak kiteljesítette az MKP és az SZDP egyesülését megelőző nagytakarítás a szociáldemokrata tisztviselők körében. Helyükre vagy eredendően is kommunista pártagok, vagy a magyar dolgozó tagság, pártja tagságára is érdemesnek bizonyult szocik kerültek. Kész a leltár. Mi történt? Ezzel a szociáldemokrata tisztogatásával, illetve ezzel azt mondanám a csendes behelyettesítéssel, mármint a kiebrudalt szociáldemokrata köztisztviselők helyére ültetett kommunistákkal, gyakorlatilag már 1948 második felére, végére a kommunisták a hatalmi intézményrendszer szinte teljes egészét uralták. Ha most újra egy pillantást vetünk az eredeti felállásra, akkor megállapítható, hogy gyakorlatilag nem történt más az 1949. évi voksoláson, képzeljék ide az előbb látott végrehajtó hatalmi pozíciókon. Azt mondhatnám, hogy ezzel a választással mintegy hozzáigazították a parlamenti erőviszonyokat a igazán fontos közigazgatási hatalmi pozíciókban már korábban fokozatosan megszerzett arányszámokhoz. Most már csak egy kérdésem van. Egy vagy két rendszerváltás történt Magyarországon az előadás címében jelzett két év között. Eddig a politikáról, most kicsit a gazdasági rendszerváltásról. A korábbi időszak politikai elitjének radikális lecseréléséhez társult egy nem kevésbé radikális gazdasági rendszerváltás. Ennek kezdetét jelentette 1945 tavaszán a részben szovjet sürgetés miatt döbbenetes gyorsasággal végrehajtott földreform. A földosztás előfeltételeként kereken 75 ezer birtokot koboztak el, vagy vettek igénybe majdani megváltás ígéretével. Az így nyert együttesen több mint 5 millió katasztrális hold földterületnek viszont csak a 60%-át osztották fel, míg 28% zömében erdő, állami szövetkezeti tulajdonban, a maradék pedig közlegelővé vagy házhelyek formájában önkormányzati kezelésbe került. A 650 ezer főre rúgó kedvezményezett kétharmadát korábbi agrárnincstelenek, mezőgazdasági munkások, cselédek, illetve törpebirtokosok alkották. A tradicionális nagybirtokrendszert felszámoló földreform családtagokkal együtt mintegy negyedmillió föld érintett. Itt felül látják a nagyobb birtokosokat, nem tudom, vissza lehet-e játszani az előző állapotra, alól a 100 katasztrális hold alatti birtokosokat. Az előbb még azt lehetett látni, igen, hogy 0,7% birtokolja a magyar földterület felét, még 99% osztódik az ország földterületeinek másik felén. A földosztás ehhez képest módosított az arányokon, ennyi lesz a 100 katasztrális hold alattiaknak az aránya. A 100 birtok feletti birtok, vagy 100 katasztrális hold feletti birtoknagyság nem azt jelenti, hogy ennyien megmaradtak volna nagy birtokosoknak. Ezt néhányan tarthatták csak meg úgynevezett nemzeti ellenállásban való részvételért. Ez az utóbbi szám már jó részt állami szövetkezeti tulajdonba vett, állami gazdaságokká szervezett területeket jelentett, jó részt erdők, rétek, legedők alkották. Az egyjuttatottra eső átlagosan 5 katasztrális holdnyi terület a parasztság, egzisztencia fenntartó, de kevésbé árutermelő törpe és kisbirtokosainak számát gyarapította. Az ábrán látni fogják, ha egy kicsit tovább lépünk, hogy a legkisebb kategória kapta arányában a legnagyobb földterületet. Az 5-10 holdasok kaptak valami kiegészítést, ennél is kevesebbet a 20 holdasok. Magyarán az történt, hogy ez az inkább csak egzisztencia fenntartásra, de kevésbé árutermelésre képes törpe és kisbirtokos kategória gyarapodott a földosztásról. Ennek oka, hogy a földreform során a kisgazdapárt által képviselt közgazdasági rentabilitás szempontjai alulmaradtak a kommunista párt elsődlegesen társadalmi politikai elégtételszerzés célzó törekvéseivel szemben. Ami azonban sok volt nagybirtoknak, az nagyon kevésnek bizonyult a nincstelenek igényeihez képest. A mezőgazdasági munkásokból, uradalmi cselédekből, törpebirtokosokból összeálló agrárszegénység fele, és ez is több százezres nagyságrend, jogosultsága ellenére sem részesült a földosztásból. Ezt az ellentmondást csak úgy lehetett volna feloldani, ha az árutermelő paraszti birtokos réteg rovására, mondanám, nagyobb arányban hozzányúlnak a földhöz. Ez viszont már az ország élelmiszer ellátásának veszélyeztetésén túl a már korábban is birtokos paraszti rétegeket fordította volna szembe az új rendszerrel. Azaz, tisztán közgazdasági alapon joggal kritizálható a megvalósult forma, az ennél is széletrebb körű földosztás viszont már az új rendszer számára politikailag sem lett volna kifizetődő. Az államosítások 1945 végén indultak meg az energiatermelő ágazatokban, bányák, illetve villamoserőművek államosításával. A következő években államosították a legnagyobb nehézipari részvénytársaságokat, Rimamurán-Sargó-Tarjáni Vasmű, Csepeli, Weiss-Manfred, Vas és Fémüveg, Győri Vagon és Gépgyár, vagy a GANZ vállalatcsaládot. 1947 őszén állami a bankok kerültek sorra, 1948 tavaszán pedig államosították a 100 főznél többet foglalkoztató vállalatokat. Utóbbi esetben már a törvényesség látszatára sem voltak tekintettel. Március 25-én úgy rendeltek be a Vasas székházba több mint 400 leendő munkásigazgatót, hogy az összehívottak sem tudták, hogy miért is gyűltek össze. Rövid eligazítás nyomán kezükbe adták megbízó levelüket, és azonnal visszairányították őket az üzemek átvételére. A mindenről rendelkezni hivatott törvényt majd csak egy hónap múlva, április végén terjesztették a parlament elé, mivel, mármint ezzel az aktussal, az országgyűlés érdemi funkciója, a törvényhozás komolysága enyészett el, midőn a képviselők utólag adták nevüket és voksukat egy már befejezett tény szentesítéséhez. Ezzel az aktussal az állami szektorban dolgozók aránya a bányászatban és a nehéziparban 90% fölé emelkedett, míg a könnyűiparban elérte a 75%-ot. 1948. augusztusában Rákosi Mátyás meghirdette a mezőgazdasági termelés szervezeti rendjének gyökeres átalakítását is, a szövetkezetesítés programját. Nem tartható tovább a régi megszokott, a túlzásba vitt egyéni gazdálkodás, mondta azoknak, akik közül sokan alig 3 éve jutotthat hozzá a dédapák óta sóvárgott ősíjushoz, s a bürokratikus húzavona miatt esetleg alig fél vagy 1 éve vették kézhez birtokba helyező iratukat. De nem jártak jobban azok sem, akik régebb óta voltak birtokosok. Részben azért nem, mert még ők sem heverték ki a háborús károsodást, részben pedig azért nem, mert az apa, a fiú vagy éppen a vő, ha esetleg túl is érték a világháborút, még nem kerültek elő a hadipogoly táborokból. Harmadrészt pedig azért nem, mert a tevgazdálkodásra való áttérés stabilizációs árpolitikája újra szélesre nyitotta az agrárorlót, erről még később is szólni fogok. 1949-ben a gazdaság mellett már gyakorlatilag minden más társadalmi szféra központosítása, állami ellenőrzése alávonása volt a cél. A hírlap és könyvkiadást épp úgy központi irányítás alá rendelték, mint ahogy átszervezték a Magyar Tudományos Akadémiát, valamint az egyetemeket és azok tanítási rendjét is. Állami kezelésbe vették a színházakat, a mozikat, továbbiakban műsoraikat is megszabva. Államosították a 10 főnél többet foglalkoztató üzemeket, a nagykereskedelmet és a munkások érdekképviseletére szolgáló szakszervezeteket is. Magyarországon 1945 és 1949 között olyan mértékű tulajdonviszony átrendeződés ment végbe, amilyen addigi történelme során nem volt ismeretes. És mi volt mindennek a társadalmi vetülete? Tulajdonképpen összefoglalókban, nyers rideg adatokban szoktuk volt megadni a háborús veszteség mérlegét, köztudott, elpusztult a nemzeti vagyon kereken 40%-a, ezen belül is kimagasló 60%-os volt a közlekedési infrastruktúra, utak, vasutak, hidak, vasúti járműállomány vesztesége. Rommá lett a városi lakóházak 1/3, a fővárosban még ennél is nagyobb arány. A nem materiális romlás értékeltetésére hagyományosan az irodalmároknak volt inkább vénájuk. Fenyő Miksa, Illyés Gyula vagy Márai Sándor korabeli naplójegyzetei tanúskodnak erről. Konklúziójuk egybevág egy alföldi mezőváros lelkipásztorának diagnózisával, idézem, a hadijárások végére egy testileg, lelkileg leromlott társadalom maradt hátra. A legprecízebb veszteség rajzomhoz is nehéz empátia segédletet mellékelni. Annak érzékeltetésére, hogy mit jelentett a harc élérett országban az elhurcoltatások, megaláztatások, megbestelítések garmadája. Apák, fiak, testvérek, jegyesek, hitvesek elvesztésének tömkelege, valamint az ezekből eredő tartós lelkidefektusok. E tekintetben a háborúk nem érnek véget a fegyvernyugvással, vagy a békeszerződések aláírásával. A háború utáni gazdasági újjáépítést és a társadalom regenerálódását is végletes ellentmondások jellemezték. A romok eltakarítása, a termelés újraindítása érdekében tett heroikus erőfeszítésekről szóló korabeli tudósítások inkább csak visszatekintve tűnnek némileg patetikusnak. Az emberi életkörülmények mielőbbi megteremtését célzó tömeges méretű, személyes áldozatvállalás épp úgy jellemző volt, mint hogy mindezt alig elviselhető nélkülözések közepette tették. A munkavállalók zömének átlagos életszínvonala alig érte el az utolsó békeév 1938 1/3-át, vagy ahogy látjuk 1945 második felében, decemberig szépen lecsúszik majd 12-15% közé, kisemelkedés után pedig 1946 nyaráig újra ott tartunk, hogy 10-15%-án él a társadalom az 1938-as háború előtti szintnek. Nem véletlen, hogy 1945-46 fordulójának téli hónapjaiban a főváros peremén és az iparvidékeken éhséglázadásoknak is nevezhető sztrájkhullámok söpörtek végig. A hazai népesség számára is csak szűkösen elégséges javakból a fegyverszüneti előírások nyomán már a jóvátételi szállításokat is teljesíteni kellett. Ehhez járult 1945-ben 1,5 milliós, 1946-ban 1,5 milliós megszálló szovjet hadsereg ellátásának kötelezettsége, ennek terhei 1948-ig az összes állami kiadások 30-40%-ára rúgtak. Ezek a tényedők, valamint az, hogy a vörös hadsereg maga is nyomatott a magyar valutából, nagy mértékben hozzájárult a pénz rohamos elértéktelenedésére. Ennek következménye volt a só, a dohány, illetve az arany alakú cserekereskedelem újjászületése és a fekete piac virágzása. 1946 tavaszi hónapjaiban milliókkal, trilliókkal számolták a pengőt, miközben a heti bérből egy jobbfajta ebéd esete lett. Városi férfiak, nők vegyesen kerekedtek fel bagyúzni, hogy a ritka járatú vonatokon, még a vagonok tetején is utazva a front alatt megkurdított értékeit, maradékát cseréljék falun egy tyúkra vagy egy oldalszalonnára. Ennek intézményesített változata volt, midőn bányavidékeken a közeli falvakkal kötött barter üzletet az üzemvezetőség. A grafikonon egy ilyen 1945 végén létrejött bányafalú megállapodás szénegyenértéke látható, magyarán az, hogy egymás a szénér, mit lehetett kapni lisztből, árpából, burgonyából, mágból, zsírból, vagy éppen baromfiból. Legénykoromban a Diósgyőri gimnáziumban történelem tanárom Kíséri Laci bácsi a következőképpen próbálta illusztrálni, hogy mit is jelentett annak idején az infláció. Szombatonként kaptunk a fizetést, aznap csak 3 órán volt, mesélte. Útba esett a piac, hát benéztem reggel, hogy mennyit ér a heti bérem. Éppen kitellett belőle egy tojás. Délre viszont, amikor visszafelé jövet, a féltáskányi bankóval fizetni akartam, már csak a sárgájára volt elegendő. A következő grafikon logaritmikus skálán próbálja mutatni a pénz értékvesztésének menetét 1945-46-ban. Látható lesz majd, hogy először ezrek, figyelem logaritmuskára, egy hét múlva, amit ezer, az egy hét, vagy 2 hét múlva millió, billió, trillió, ami növekszik, aminek az lett a következménye, hogy a nyár folyamán már nem kúszó vagy vágtató, egyszerűen követhetetlen volt az infláció. Ez a mindennapi szükségletek cikk.